atakować Wasilę. Nagyapám világa a dolgok kimért rendje volt. Minden a helyén, mindenki a biztos, előre meghúzott utakon mozgott. Nagyapám fejében volt egy halom jól működő dolog. A vonatok, a repülők, vagy az osztrák permetezőgépek, az intézmények, az orvosok, a borbély, vagy a hivatalnokok. A monarchia. Hozzájuk csak kalabban illet beszélni valahogy így. Kezeit csókolom. Vannak dolgok, amik fémesen jól működnek. Ezeken nem fog az idő, nem puhulnak meg. Pontosan lehet tudni, mire számítson az ember, ha megpiszkálja őket. Fent a hegyek között, ott, ahol csak a hóbaglyok és szirti sasok fészkelnek, mormoták lakják be a salétromos pincéket, ott fent a szelek koptatják a régi enyedi iskola falait, és fényes éjszakák hűvös lüdércei lopóznak a folyósókon. A régi enyedi iskola egyike a jól működő dolgoknak. Aki a régi enyedi iskola folyósóin kóborolt éveken át, azt távolról meg lehet ismerni. A diófa alatt ülünk, nagyapám egy elszáradt venyigét törd el. Az egyik darabbal nyugat felé bök, ahol két jóra való szőke leány szedi a szőlőt, szelíden, mint két munkásnő. Ezek Enyeden tanultak. Ebből én mindent tudok. Ezek a lányok rendben vannak az élettel. Kovács Vasszit patkánynak hívtuk, mert egyrészt nagy volt az orra, másrészt Fricike kezdettől fogva így hívta, tehát Vasszit így illet hívni. Patkány nem tanult Enyeden, de rendben volt az élettel. Egyike volt azoknak, akiket bármikor felhívtam, hogy cseréljünk rágós papírt, együnk zsíros kenyeret, vagy nézzünk rajzfilmet. Bizalmas fiú volt. Az apja állandóan ott táblézott a fűzfák alatt. Kipakolták a piros műanyag székeket, vetették a kockát reggeltől estig. Ha leesett a kocka a fűbe, Kovács bácsi lehajolt, és kilátszott a segge. A grundon gyakran lehetett seggeket látni. Rendszerint szőrös autószerelők seggét. Tudtam, hogy Patkány egyetemi oktató lett. Megnéztem az órarendjét, és beültem az egyik szemináriumra. Ugyanolyan szürke pulóvere volt, mint annak idején. Unottan beszélt, egyszerűen illesztette egymáshoz a mondatokat, őszülő bajusza alól fém és olaj csordult ki, és amikor oldalról néztem, tényleg Patkányhoz hasonlított. Szortyantott egyet a fejezetek végén, piszmogott, megpiszkálta az órát, végül beletúrt a nadrágjába, és elrendezte a farkát. Olyan biztosan adta elő a lényeget, hogy éreztem, ennek az embernek hinni tudok. Elhiszem, hogy onnan emeli elő a dolgokat, ahol azok megszületnek. Nyersen és egyszerűen, mint egy esztergapad. Az elektromotorok, fogaskerekek, áttétek, kardántengelyek. Óra vége felé láttam, hogy megakasztott a szemével. Megtorpant. Percekig látszott, hogy kavarok benne a bizonytalanság iszapja. Megállt egy zöldre festett fémeszterga mellett, rátette mindkét tenyerét, mintha a vastest mélyén keresné a fogózkodót. Megnyílt az emlékek előtt, megadta magát. Aztán újra rám nézett, és látszott, mint lassításban, ahogy elernyed az arca, és megpuhulnak szeme alatt a párnácskák. Nedves volt a tenyere, amikor kezet fogtunk. Meghívott a kis irodájába. Teáztunk. Aztán előadtam a történetet. Meglepődött. Öreg ő már ahhoz. Látom, pocak, nem a régi. Aztán mégis megígérte, hogy beszáll. Középpályásnak. Amikor földet cserélünk a gombák alatt, ott alszom, fent a hegyek között. Van ott egy szoba, egykori bányász lakás. A bányász most juhász. Tehenek, juhok, kecskék, bármit elvállal. Amikor a földet cseréljük a gombák alatt, kimegyünk az erdőbe. Váljuk a fák tövét, tépjük a mohát, apró recsenésekkel szakítjuk át a hajszálereket. Nájlonzsákokban visszük lefelé a patak mentén. Pöfög az áró, ráz a platformon, és amikor nem folytogat a füstje, érzem az otthon szagát. Valami édeskés szag, diszkrét és vizenyős. A patak partján nőnek azok a nagy húsos levelek. Alattuk kis prémes testek és pikkelyes hasak pihennek. Ezeknek a lapiknak a szaga az otthoné. Aztán belepöfög az áró, és megállunk inni a forrásnál. Sárga füst kavarog a kővájúban, egy botra egy műanyag csupor van akasztva, azzal lehet inni. Úgy merítek a csuporral, nehogy a füst belekerüljön. De azért beleslisszen egy kevés, ott vonaglik a csuporban, mint egy giliszta. Az egykori bányászlakás üres. Én lakom benne, amikor fent alszom a hegyek között. A bányász most juhász. Valahol az erdők mélyén lakik, egy ágakból tákolt kalibában. Amikor elrendezzük a ládákban a földet, aludni indulok. Sáros és izzadt vagyok. Nem folyik víz a csapból. Így fekszem le. A falon a bányász és a felesége, két gyerekkel és egy kutyával. Bánatos kép. Az asztalon egy csokor műanyag rózsa. A kutya átlósan áll, kissé bizonytalanul. Lehet kitömött. Azon tűnődöm útban hazafelé, hogy mennyi is a haza. Annyi, amennyit bejártál. Minden bokorral, minden kővel és madárijesztővel, amit benne láttál. Az a haza, amit megszerettél. A lakás kis csipkézett asztallal, rajta egy csokor műanyag rózsával, szalonnaszaggal, amit megettél. A körték a fáról, az aszalt szilva, a disznóbőr és fül, a hamburgerek, akkora a hazád, mint a szíved. Mekkora? Mint egy alma, mint egy rendes kő, mint egy férfi ököl, vagy egy fürtojás, ha róka vagy. Akkora, amekkorára nőni tudsz, és még mindig benne vagy. Hogy valahol egy tisztáson heverészel, kinyújtózva a pokrócon, és még mindig nem éred a falát. Nyers és izmos, gőzölögve dobog. Kivettük patkánnyal a béka szívét. Leöntöttem egy pohár vízzel, még dobogott néhányat, aztán álomba merült. Külön a béka, és mellette a babszemnyi szíve is. Szép volt megérezni az elmúlás leheletét. Aztán néhány napra rá meghalt a szomszédban egy néni. Ott tolongtunk és vártuk, mikor hozzák ki. Amikor megláttam, éreztem, bár nem értettem, hogy van valami közös benne és a békában. Aztán hozzászoktam az ilyenekhez. Ám tudom, hogy a sors fölöttébb kegyes volt hozzám. Többször éreztem azóta azt az édeskés bűzt, amit a béka fölött. Nem tudom eldönteni, hogy a patkány szaga volt, aki mellettem kuporgott, vagy a békából elszálló lélek hagyott maga után nyomot. Vagy az út, ami a mennyország felé visz, annak a pora lenne ilyen pézsma szagú? Vagy a haza szaga? Minden esetre óvatosan kezelem ezt a bűzt, és próbálok eloldalogni, ha megérzem az előszelét. Néha csak tanúja vagy, állsz mélán és maga tehetetlenül, figyeled, ahogy langyosan elszáll belőle a lélek, máskor cinkosa vagy, valahogy éppen az okozója. Hiszen magadban hordozod a szívet. Nem akarod még, ugye, hogy visszaadja lelkét, és a szív, ha terjed, ha fekély támaszt, mi lesz a szívvel, ha fertőz, mint a pest is? Figyelj csak! Ott pörög körülötted. Vagy puhán emelkedik, majd süllyed mellkasa. Vagy valahol távol keresi őt egy szív. A te szíved? Megfertőzted volna? Behálóztad, és most már magadévá tetted. Felelős vagy. Azt hittem, hogy egy szív önmagában is létezhet. Függetlenül bármitől, távol a fáradt véráramlásoktól, csak úgy doboghat magányosan, semmi célból, csak a dobogás kedvéért. Úgy gondoltam, hogy értelmet a szívnek nem a rendszer, hanem már maga a dobogásod. Egy szív, izmosan vagy kisütve, dobogva vagy alvatta magába roskadva, krisztusi sugárzó vagy marhabillentyűs beteg. Nem egy tüdő, nem egy máj, egy szív. Az orvosok azt mondták, hogy műtét nélkül még 5 év. Maximum. Hogy addig is csak lassan a testtel, focit is csak igazi amatőr szinten. Leforrázva ballagtam a pokol felé, közben eszembe jutott a kibelezett béka. Az út teljesen szokványos volt, olyasmi, mint amilyennen reggelenként az iskola felé haladsz. Nem övezték emberi fejek, nem lengte be orfacsaró kénes bűz, nem jöttek szembe rajta szarvas emberek vagy gyík királyok. Ugyanolyan volt, mint bármilyen külvárosi aszfalt nyáron. Forró, csendben úszó, és legyek cikkantak át a fejem fölött, ahogy végig dülöngéltem rajta. Tulajdonképpen magam sem tudom, hogy miként jöttem rá. Semmi különleges, semmi fölösleges barokk, csak a tiszta megszokás. Haladtam rajta, és bár kezdetben nehezen barátkoztam meg a gondolattal, egy idő után mondhatni kiváltságos helyzetben éreztem magam, hogy itt lehetek. A pokol felé vezető úton az ember nem érez semmi rendkívülit. Ha istenek ellen focizik, akkor sem. Mivel sütött a nap, és meglehetősen meleg volt, izzadni kezdett a hátam, a homlokom, majd a hasam is. Kiemeltem a szendvicset a hátizsákomból, és miután letelepettem a benzinkút teraszán, jó étvágyjal enni kezdtem. Az autók vidáman nyüzsögtek az úton. Fáradta hátradőltem a műanyagszékben, és elszenderedtem. Mikor megébredtem, észrevettem, hogy kezemben egy kötettel, egy műanyag széken ülök a Csiku teraszán. Csikut nem láttam. Kezemben a diagnózis, bordáim alatt halkan kalapál a szívem. Elindulok hazafelé a ragacsos aszfalton. Nehezen mozgok. Azt hiszem, kerülget a nátha. Karom fagyos sonka, lábamon éppen csak támaszkodom. Ahogy a csatornafedő között lavírozok, azon tűnődöm, hogy mekkora szíve is van egy embernek. Mint az öklöm, vagy mint egy érett nyári alma. Amikor még minden csak egy szív, és semmi más nincsen, csak szív, amikor még a lélek sem fészkelte be magát oda a helyére, nos, a szív nem tudja magáról, hogy ő micsoda, ezért van egy pont, néhány sejt csupán, egy pont, amely a kezdet kezdetén, amikor még semmi sincsen, dobogni kezd. Ez a szív. Én minden esetre úgy tudom, hogy egy szív, ha akar, az égig érhet. De egy légy is átvághatja, és akkor a pokol kapujáig hull. Milyen is egy szív? Izmos vörös, fényes fehér, eres vagy zsíros kövér, tökéletesen zárt, vagy lyukas, ha nem fér benne az érzelem. Mennyi is egy szív? 50 gram? Vagy 80? S a haza? Mielőtt a Grundra költöztek volna, Patkányék a vasútállomás mellett laktak egy vasutas szolgálati lakásban. Azokban a napokban, amikor a rendszerváltás Tétova madara félénkebb berepült a Kárpátok közé, akkor történt, hogy egy tehervonat elütötte a sínek között botorkáló részeg baktert. Patkány a bejárat előtt üldögélt, így tisztán látta, hogy tőle néhány méterre hogyan szaggatja szét a vonat a rongyos narancssárga mellényt. Bárgyú szemekkel bámult a rendőrökre, majd amikor újra egyedül maradt az éjszaka csendjében, oda botorkált a sínekhez, és külön kupacokba gyűjtötte az agy, tüdő és rongy darabokat, amit a rendőrök ott felejtettek. Másnap reggel elhajtotta a húsdarabokon marakodó kutyákat és szarkákat, egy zacskóba helyezett mindent, és várta, hogy eszükbe jusson a rendőröknek Pali bácsi, a bakter. Azóta kereste az öreget, akinek mindig voltak savanyú cukorkái a zsebében. Mindent kibelezett, amiben elbújhatott Pali bácsi. Nem csak a békát bontotta ki, hanem bármit, amit a Grundon talált, és amiben egyszer kósza lélek cikázott. Alaposan megvizsgálta a mirigyeket, szétválasztotta az inakat a zsírszövetektől, csoportosította a végtagokat. Csendben dolgozott, magányosan. De ha érdeklődött valaki, órákig képes volt mesélni. Egyesek szerint meg is ízlelte a zsigereket. Halandosak voltak, de én tudtam, hogy Patkány nem a nyelvével érzett. És ahogy a felbontott húsokat nézte, láttam, hogy tekintete nem akadt fenn a sejtek közti bizonytalan hálón. Amikor kiesett a korlát fölött a kövér ember a lépcsőházban, és mire a felesége sivítve leszaladt a harmadik emeletről, a lépcsőn már ott üldögélt Patkány, és csendben a mozdulatlan kék tréninget nézte. mindenféle állatot vágtunk nagyapámmal. A csirke hétköznapi volt. Kissé szarosak voltak a fehér tollak. Nagyanyám befogta harisnyás térdei közé, úgy lüktetett ki a csirkevére a ganédomra. Mondjuk fél percet tartott az egész. Nyulat vágni valamivel intenzívebb volt. Elkapta az ólban, és mindkét oldalra egyszer jól hozzávágta a kőkerítéshez. Ha jól sikerült az ütés, a nyúl ellazult, és lila tekintettel bámulta a kert virágain dolgozó méheket. Ha nem, akkor úgy sivított, hogy kihallatszott a kollektív épületéig is, a kukoricakasokon túlra. Ezután sercegett a kés a nyakán. Kínlódni kellett, jófajta nyúlnak jófajta a prémje, tartani erősen a füleitől kinyújtott karral. Jó eséllyel összevérezed magad, ezért a kötény viselése szükséges. Vézna gyerekeknek nem való. A gidák vagy bárányok levágása valamivel nagyobb súlycsoport, és akár csak a nyulat, nyúzni kell. Persze végső soron tiszta munka, ha nem hull a szőre, de a tollcsipkedésnél, tisztításnál mindenképpen tisztább. Szóval szívesebben vágtam bárányokat, a gidákat sajnáltam. A rángatózás nem különbözött a többi esettől. Ugyanolyan nehezen illant el a lélek. Talán jobban hortyogott, mert közben bégetni próbált. Meg bármikor a nyúzás során bele lehetett törölni a véres kezet a bundába. Jó kis tömör réteg, ügyesen összecsavart gyapjú csomók. Praktikus volt, tiszta munka. De a legcifrább akció a borjúvágás volt. Azt a tompa puffanást, amikor a mészáros szembeütötte a homlokán a kalapáccsal, akkor hallottam újra, amikor szemben kidobta magát a harmadikról a szomszéd. A borjú kábán nézett a szilvafák irányába, finoman nekidőlt a felhasogatott farakásnak, lábai azért még keményen tartották. Ekkor ráugrottak hárman, letepertik a szalmára, és a mészáros több mint egy percig húzogatta a nyakán a kést, amíg a messzes falra spriccelt a vére. Fel kellett húzni egy csigával a gerendára, ott lógott a nagy csontos üreg másnapig, hogy hűljön. Felváltva őrizték éjjel is. Aztán fél nap alatt eladtuk a húst. A disznóvágások már rutinszerűen zajlottak, ezért különösebb érzelmet nem ébresztettek senkiben. Mindenki végezte a dolgát csendben. Mindenki azt hitte, hogy patkányból orvos lesz. Tőle soha senki nem kérdezte, miért boncolja a testeket. Nem volt családja, reggeltől estig a műhelyben ült. Figyelte, hogyan fröcsköl szét a vasforgács, hogyan karcolja végig a vágófej a lemezbőrét, az erecskékből hogyan sercen ki a fémpor, az acélcsontok csattanása azt jelezte, hogy megadta magát a test. Patkány gépészmérnök lett.